szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Meghallgatták a leendő kormány miniszterjelöltjeit a különböző bizottságokban. Szükséges a nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, jelentette ki Lannert Judit. Azt a 21. századi követelményekhez kell igazítani az oktatási és gyermekügyi tárca várományosa szerint. Pótköltségvetést fog benyújtani a kormány, erről beszél Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át, 4220 milliárdból már 3850 milliárd forintot. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasút fejlesztés időszakába, jelentette ki Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszterjelölt hangsúlyozta, dolgozni kell az uniós pénzek hazahozatalán. A Tisza kormány első intézkedései között szerepel a zöldségek és gyümölcsök forgalmi adójának 27-ről 5%-ra csökkentése, ezt mondta az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt. Bóna Szabol szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni az agráriumban. Szeptemberben állhat fel az új országos környezetvédelmi hatóság, amelynek feladata lesz az ipari vállalatok, köztük az akkumulátorgyártók ellenőrzése, mondta Gajdos László. A Tisza kormány alatt Európa legszigorúbb szankcióit, legnagyobb bírságait alkalmazzák majd a szennyezőkkel szemben, ismertette a leendő élő környezetért felelős miniszter. Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta a felkérést az egészségügyi tanácsadó testületbe, jelentette be Hegedűs Zsolt. A tárca várományosa azt mondta, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Feloszlatják a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot, helyette pedig felállítanak egy önálló gyógyszerészeti intézetet. Olyan intézményi környezet kialakítására tett ígéretet a belügyminiszter jelölt, amelyben a szakemberek politikai nyomás nélkül törvényesen, professzionálisan és kiszámítható keretek között dolgozhatnak. Pósai Gábor szerint a tárca jelentős átalakítására van szükség. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, ezt mondta Orbán Anita. A külügyminiszter jelölt kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. A Tisza kormány a béke kormánya, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus. Nem küldünk katonát az ukrán-orosz háborúba, sem fegyvert, és nem állítjuk vissza a hadkötelezettséget, sorolta a honvédelmi miniszteri poszt jelöltje. Arról is beszélt, nem lesz csádi misszió. Kijev rendelkezik egy javaslatcsomaggal, és kész azt megvitatni Budapesttel a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében, jelentette ki az ukrán külügyminiszter. Andrei Sibiha Brüsszelben az Európai Uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozása előtt nyilatkozott. Az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetését, miszerint Gerhard Schröder egykori német kancellár legyen az ukrajnai háború lezárása ügyében az európai közvetítő. Ha megadjuk Oroszországnak a jogot, hogy a nevünkben tárgyalót nevezzen ki, az nem lenne túl bölcs dolog, indokolt Kaja Kallas. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Később kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete még vasárnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Új teherűrhajót indított a Tianqing űrállomás ellátására Kína, közölte a kínai űrprogram hivatala. Többek között az élelmiszerellátmány és egyéb fontos kellékek mellett felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 18-20 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a száhelővezetben. A Szent Atya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szent Atya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 000 hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához fűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé változtatja, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolást vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalta a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézésében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
ci promette il paraclito,
vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomi a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus mindenki iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetségese lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétosz ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszéde végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunk a Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
Regina Celi Letare, Alleluia!
Vessenek véget minden erőszaknak a száj lövezetben. A pápa felhívása. A Regina Celi elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a száj lövezet békéért emelte fel hangját,
della regione del Sahel,
majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szent Atya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szent Atya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
Továbbá a mellrák megelőzésé tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál alapítvány a Száhel övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a Száhel-övezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésedett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete. Idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával, többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű, több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a II. János Pál alapítvány a Száhel-övezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez, és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, II. János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta a mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, tovább az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a II. János Pál alapítványt a száj lebezetért, megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a száhülövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó ember és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János Pál pápa közben járására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szent Atya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentő szerepét az olasz futball történetében, a játékosokat és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte. Győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
Autenticità e rettitudine a tutta prova.
Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szentatya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöttől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néi Acsúrit, a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két vidám szívű szentről fogunk beszélgetni. Két olyan emberről, akik nem csak a maguk korában voltak példaképek, hanem ma is nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A szeretetről, az örömről, az emberségről és Istenhez való hűségükről. Először olyan szentre emlékezünk, aki mindig mosolygott, mégis mély és igaz hittel élt. Ő volt Néri Szent Fülöp, akit gyakran csak a derűs szentként emlegetnek. Ezután pedig arról a szent pápáról fogunk beszélgetni, akinek a születésnapi évfordulója nem régiben volt, május 18-án. Ő második János Pál pápa. Egy különleges életút az övé, kisfiúként sok szomorúságot átélt, de soha nem veszítette el a hitét. Pápaként pedig az egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten szeretetét, és különösen szerette a fiatalokat. Kérlek szépen akkor Ákos, légy szíves, ismertesd Néri Szent Fülöp életét röviden.
Fülöp 1515-ben született Olaszországban, Firenzében. Már kisgyermekként is sokat mosolygott, szeretett játszani, és mindig figyelt arra, ha valaki szomorú volt, és próbálta jobb kedvre deríteni. A szülei kereskedők voltak, de Fülöp inkább Isten dolgai iránt érdeklődött. Sokat imádkozott, gyakran egyedül elvonult, hogy Jézussal beszélgessen.
Tamás, légy szíves, folytasd!
Fiatal korában 1531-ben Monte Cassino-i kolostor lábánál fekvő San Germano-ban került a nagybátyjához, aki gazdag kereskedő volt, és azt szerette volna, ha Fülöp majd átveszi az üzletet, hogy kereskedőnek tanuljon. Csak hogy Fülöp hamar megérezte, őt nem ez az út hívja. Elhagyta a gazdag örökséget, és Rómába ment, szinte üres zsebbel, de tele Isten iránti vágyal. Rómában kezdetben magántanulóként filozófiát és teológiát tanult, de sosem akart egy nagy tudós lenni. Napjai nagy részét templomokban, kórházakban szegények között töltötte. Gyakran látogatta a betegek kórházát, vigasztalta az elhagyatottakat, segített a rászorulóknak.
Ákos, légy szíves, folytasd!
Sokat imádkozott, gyakran éjszakákon át, különösen a Szentlélekhez. Egy pünkösdi éjszakán különleges élményben volt része. Az ima közben úgy érezte szíve szó szerint lángra gyullad, de nem fájdalmasan, hanem örömtől.
A történet szerint a szíve olyan erősen kezdett dobogni, hogy még évekkel később is orvosilag tapintható volt, hogy a mellkasán egy bordája eltört, és a szíve fizikailag is nagyobbra nőtt. Ezt sokan úgy tartják számon, mint misztikus élményt, Isten szeretete fizikailag is átformálta őt.
Köszönöm szépen, Lázár. Tehát itt egy újabb csoda történt, hogy a szíve megnagyobbodott. Úgymond. Ákos, légy szíves, folytasd.
Fülöpöt 36 évesen pappá szentelték. Onnantól kezdve még többen keresték fel. Nem csak szegények, hanem nemesek, fiatalok, papok és tanulni vágyó emberek. A gyóntató székében gyakran hosszú sor állt, mert híres volt arról, hogy kedvességgel, humorral, mégis igazsággal vezette mindenkit közelebb Istenhez.
Ki tudja, hogy mi az az oratórium? Ákos.
Ahhoz, hogy legyen hol fogadni az embereket, megalapította az oratóriumot, egy olyan közösséget, ahol naponta imádkoztak, szentírást olvastak. Zenéltek, és együtt gondolkodtak Isten dolgairól. Az oratórium nem szerzetes rend, hanem egy baráti, nyitott közösség, amely ma is létezik a világ számos országában. Fülöp hit abban, hogy a hit nem csak komoly dolog, hanem örömteli is, és sokan éppen ezért tudtak közelebb kerülni Istenhez. Az oratóriumban gyakran rendeztek közös sétákat, énekléseket, kis kirándulásokat, ahol az emberek szabadon kérdezhettek, beszélgethettek.
Köszönöm. Ez ilyen kötetlen beszélgetés volt, és ott nem csak vallásos dolgokról, hanem másokról is beszélhettek, sétálhattak, énekelhettek, kirándultak. És így vezette őket például Fülöp atya a hithez, az embereket Istenhez közelebb. Összegyűjtötte az utca gyerekeket, a szegény gyerekeket, és azoknak alapította az oratóriumot. Léna, légy szíves, mondd el a vidám tanításait Fülöp atyának.
Fülöp különleges módon tanított. Ha valaki túl büszke volt, néha tréfás módon vezette alázatra. Egyszer egy nagyon okos embernek azt mondta, menj végig a városon egy tollseprűvel a kezedben. Máskor ő maga is különös öltözetben jelent meg, hogy megmutassa. A szentség nem a kinézeten múlik. De soha nem gúnyolt ki senkit, de tükröt tartott a viselkedés elé, szeretettel, mosollyal. Hosszú betegeskedése végén Néri Szent Fülöp 1595. május 26-án halt meg, közel 80 éves korában. Aznap úrnapjának előestéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak, most meg kell halnom. Aztán lefeküdt. Nem félsz? Kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta a fejét, így erősen azt mondta. Nem, nem félek. Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Halála után az emberek százai emlékeztek vissza arra, mit kaptak tőle. Békét, örömöt, tanítást, imádságot. 1622-ben szentté avatták. Ma is sok templom viseli a nevét, és az oratórium közösségei folytatják az ő szellemiségét. A híres arasz szentek között ő a jókedv és lelki öröm szentje.
Hallottátok, hogy melyik napon halt meg, és hogyan halt meg? Ákos.
1595. május 25-án betegségben halt meg.
Igen, így van. Látjátok, megkérdezték a társai tőle, hogy félsz-e, Fülöp atya, és ő rázta a fejét, hogy nem. Vidáman, derűsen azt mondta, hogy nem, nem félek, mert az Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Szerintetek így lehetett ez? Ostoba volt szerintetek? Janka?
Nem, szerény volt, és a gyerekeket nagyon szerette.
Így van, és alázatos volt, és azért mondta ezt, hogy megbocsátja a Jóisten neki, ha néha viccelődött. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől ma, 2025-ben? Tomi?
Legyünk mindig jókedvűek, szerények és boldogak.
Igen, jót mondtál. Janka?
Befogadta szegény gyerekeket.
Igen.
És főzött nekik.
Így van, főzött. Nem csak az imádságról beszélt nekik, meg az Istenről, hanem megetette őket. Főzött nekik finom levest.
És Méri Szent Fülöpnek volt egy csodája, hogy amikor levest főzött a gyerekeknek, akkor kértek második adagok, mert nagyon éhesek voltak, és...
Volt második adag?
Nem, mert elfogyott, de utána csoda történt, és újra töltődött a bogrács, megint elfogyott, és megint újra töltődött, és Méri Szent Fülöp megköszönte az Istennek, hogy meg tudta etetni a gyerekeket.
Igen, hogy csoda történt, és megsorsorozta a levest. Úgy, mint régen Jézus a kenyérszaporításban, meg a halat is megszaporította. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöpről? Lázár.
Isten nem csak a templomban van jelen, hanem a nevetésünkben, a játékainkban, a barátságainkban is.
Így van, köszönöm. Tomi?
A szentség nem azt jelenti, hogy szigorúak vagyunk, hanem hogy teljes szívünkből szeretjük Istent, akár mosolyogva is.
Igen, Ákos?
A jókedv nem bűn, sőt, ha tiszta, segíthet másoknak közelebb kerülni Istenhez.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól mondtátok. És ki emlékszik, hogy mi Néri Szent Fülöpnek a jelmondata, hogyan szól? Janka?
Legyetek jók, ha tudtok.
Így van. Van egy ilyen énekünk is. Hogy szól az ének? Ákos?
Legyetek jók, ha tudtok. A többi nem számít.
Igen, szoktuk énekelni. Köszönöm szépen az iskolába is. Van egy szép imádságunk. Ezzel fejezzük be Néri Szent Fülöpnek az életét. Olvassuk el.
Ima Néri Szent Fülöphöz. Ó, Néri Szent Fülöp, aki egész életedet a szegénynek és betegek segítésének szenteled, kérünk, hogy vedd körül minket a te szereteteddel és védelmeddel. Segíts nekünk megtalálni az utat az alázathoz és a segítőkészséghez, ahogy te is tettél minden nap. áld meg azokat, akik rászorulnak segítségedre, és adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy kövessük példádat.
Eljutottunk a második szentünkhöz, Szent Második János Pál pápához. Ki ismeri Szent János Pál pápát? Tamás.
Ő volt az, akit meglőttek.
Igen, ezt is tudjuk róla. Így van, a múltkori adásban a fatimai szűzanyáról beszélgettünk, és pontosan a harmadik titok őróla is szólt, hogy 1981-ben merénylet áldozata lett.
Túlélte a lövést, és megbocsátott annak, aki meglőtte, és a börtönben egy csomószor meglátogatta.
Így van, köszönöm szépen.
Karol Joseph Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban, Vadovics nevű kisvárosban. Édesapja, idősebb Karol, hivatásos katonatiszt volt, édesanyja, Emília, csendes, mélyen vallásos asszony volt. Három gyermekük született, Edmund, Karol és egy kislány, aki azonban még csecsemő korában meghalt.
Karol egészen kisgyermekként kezdte megtapasztalni az élet nehézségeit. Amikor 9 éves volt, elveszítette édesanyját, aki egy gyermekszülés során halt meg. Ez hatalmas fájdalmat jelentett családnak. Néhány évvel később, 1932-ben bátyja Edmund, aki orvosként dolgozott, szintén meghalt, miután megfertőződött egy beteg ápolása közben. Végül 1941-ben, már a II. Világháború idején meghalt Karol édesapja is. Karol ekkor 20 éves volt, és teljesen egyedül maradt a világban. Ezek a veszteségek megérintették a szívét, de nem zárták be. Épp ellenkezőleg, megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, és még jobban Isten felé fordult. Gyermekkorában Karol kiváló tanuló volt. Nagyon szeretett sportolni, különösen focizni, sielni és túrázni, de közben mélyen vallásos is maradt. Minisztrált, imádkozott, sokat olvasott, és különösen érdekelte a költészet, a színház és az irodalom. Tehetséges volt a színjátszásba, és verseket írt. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, mintha egy csendes, de rendkívül figyelmes és érzékeny fiúra, aki mindig mások felé fordul.
Amikor 1939-ben kitört a II. Világháború Lengyelországot, lerohanták a németek. Az egyetemeket bezárták, a papságokat üldözték, sok templomot elpusztítottak, vagy állami felügyelet alá vontak. Karol kényszermunkát vállalt egy kőbányában, majd egy vegyi gyárban, hogy elkerülje a Németországba való deportálást. Ezek az évek rettenetesen nehezek voltak számára, de mégis ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, Isten papnak hívja őt. 1942-ben a föld alatti lengyel egyházban titokban kezdte meg teológiai tanulmányait. Papságot a háború alatt üldözték, így élete veszélyben volt, de ő tudta, hogy az igazi szabadság belül az ember lelkében kezdődik, és Isten szolgálatát semmi sem akadályozhatja meg.
Így van. Meghaltak a szülei, meghaltak a testvérei, utána jött a II. Világháború, és mégis kitartott, és tanult ebben a háborúban is, beiratkozott a teológiára.
1946. november 1-én szentelték pappá Krakkóban. A szertartás után Rómába küldték tanulmányai folytatására, ahol erkölcs teológiát tanult. Karol Wojtyla immár papként visszatért Lengyelországba, és a krakkói egyetemen tanított. Szeretett beszélgetni a fiatalokkal, sokszor nem csak az egyetem falai között, hanem túrázások, kenutúrák és kirándulások közben is. Diákjai csak Vujek, azaz bácsi néven emlegették, mert ez a megszólítás elkerülte a rendőrségi figyelmet. Ez a barátságos, közvetlen kapcsolat jellemezte egész életét. 1958-ban lett segédpüspök, majd 1964-ben krakkói érsek, és 1967-ben bíboros.
részt vett a II. Vatikáni zsinaton, ahol sok újítást támogatott, főleg azt, hogy az egyház jobban megértse a modern világ kérdéseit, problémáit, és tudjon válaszolni rájuk szeretettel és igazsággal. Krakkói érsekként sokat tett a kommunista elnyomás alatt élő lengyelekért. Bátorította az embereket a hit megőrzésére, templomokat építettet, és soha nem adta fel, hogy a kereszténység szabadságot adó tanítása eljusson mindenkihez.
És amikor bíborosként 1978-ban megválasztották őt, ő lett az első lengyel pápa 1978. október 16-án. Ez óriási meglepetést jelentett, 455 év után először nem olasz pápa lett, hanem egy lengyel, a kommunista országból. Amikor megjelent a Szent Péter téren, így szólt az emberekhez: ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Ő volt a 264. pápa. Ez a mondat egész pápaságának vezérgondolata lett, a nehéz, sötét időkben reményt vitt a világnak.
Második János Pál pápa volt a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 országba látogatott el, hogy elvigye az evangélium üzenetét. Fiatalokhoz, szegényekhez, politikusokhoz, betegekhez egyaránt szólt, és soha nem félt kimondani az igazságot, akkor sem, ha az nem volt népszerű. A fiatalokat különösen szerette. Megalapította a világi ifjúsági találkozókat, amelyek ma is élnek. Először 1986-ban találkoztak így fiatalok több országból, és a pápa mindig arra hívta őket, merjenek szentek lenni mai világban is.
És tudjátok, Magyarországon is járt itt kétszer is. Először 1991-ben, augusztusban, 16-20-ig volt itt, én is részt vettem Esztergomban a Szent Misén, ahol pápa látogatást végzett. Aztán 1996-ban is eljött hozzánk, szeptember 6-án és 7-én, akkor kevesebb időt töltött Magyarországon, akkor Pannonhalmára, Győrbe, és Budapestet látogatta meg. Ott meg Győrben vettem részt az ő általa mondott Szent Misén. És most jön az a merénylet, amiről beszéltünk.
1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, a török származású Ali Agca háromszor lőtt rá a Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte, és első dolga az volt, hogy megbocsátotta merénylőinek, sőt, később meglátogatta a börtönben.
Így van, bekerült a kórházba, megműtötték őt, és utána később elment és meglátogatta a merénylőjét, és megbocsájtott neki. Ő volt az az első pápa, aki zsinagógába, mecsetbe, protestáns templomokba is ellátogatott, jelezve, hogy a vallások között hídre van szükség, nem falakra. Az ökumené a vallások közötti párbeszéd egyik legnagyobb apostola volt.
A 2000-es évekre egészségi állapota romlani kezdett. Parkinson korral küzdött, alig tudott beszélni és mozogni, de mégis folytatta szolgálatát. Sokak szerint élete utolsó éveiben is prédikált, nem szavakkal, hanem a szenvedés csendes elfogadásával.
És a haláláról mit tudunk, Janka?
2005. április 2-án este halt meg, 84 éves korában, húsvét 2. vasárnapjának előestéjén. Halálának pillanatában fiatalok ezrei virasztottak érte imával a Szent Péter téren. A világ minden tájáról az emberek ezt kiáltották: Santo Subito, azonnal szenté.
Így van, tehát nagyon szerették II. János Pál pápát, a fiatalok ott imádkoztak a kórház előtt, és nagyon-nagyon sok imát, meg rózsafűzért mondtak érte, és amikor meghalt, akkor ezt kiáltották, hogy azonnal szenté szerették volna mindjárt avatni, és ez végül meg is történt. Mikor? Léna?
2014. április 27-én avatták szenté 16. Benedek pápa előkészítése után Ferenc pápa által.
Így van, tehát Ferenc pápa avatta szenté, És hány évig volt pápa, ki tudja, gyereket? Ákos.
Ő volt a legtovább pápa, mert ő 26 évig pápa volt.
Igen, így van. Köszönöm, ügyesen mondtad. Szent II. János Pál pápa jelmondata az volt, hogy totus tuus, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy egészen a tiéd. Ez a jelmondat a Szent Szűz Máriával való szoros kapcsolatát és az ő segítségére való támaszkodását fejezi ki, amely Márián keresztül Jézushoz vezetett. Fatimába zarándokolt, és ott mondott köszönetet a szűzanyának. És képzeljétek el, magával vitte, és oda tette Mária lábához azokat a lövedékeket is, amelyek áthatoltak rajta, s melyeket megtaláltak a Szent Péter téren. Összegzésként, tehát akkor kérlek benneteket, hogy vigyük magunkkal Néri Szent Fülöp életét, életéből a jó dolgokat, és Szent II. János Pál pápát is. Néri Szent Fülöp és Szent II. János Pál pápa példája emlékeztessen minket arra, hogy a hit, az öröm, az imádság erő, és a szeretet mindig továbbadható. Imádkozzunk most Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért.
Kérünk téged, Urunk, hallgass meg közbenjárásán Szent II. János Pál pápa előtt, és áld meg imáinkat általa. Add, hogy példája inspiráljon minket a hit mélyebb gyakorlására és az evangélium hirdetésére a világban.
Segíts nekünk abban, hogy követni tudjuk az ő példáját a szeretetben és az együttműködésben másokkal.
Köszönöm szépen nektek, Lázár, Tomi, Ákos, Léna és Janka, hogy együtt beszélgethettünk erről a két csodálatos szentről. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Wolf a Parkban című írásának első részét Dér Gabriella előadásában, majd Telnyák Csaba egriések, az egyház életének legfontosabb feladatáról, a katekézisről, a katekéták szolgálatáról beszél. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgetünk a leggyakoribb fogászati problémákról. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunkban két témával foglalkozunk. Bemutatjuk a budapesti zarándokközpontot, valamint beszámolunk arról, hogy szakmai tanulmány úton jártak az EKKE vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés hallgatói. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Újjongjatok Istennek, földek mind, zengjétek nevének dicséretét. Mondjátok Istennek, mi csodálatosak a te műveid. Imádjon téged az egész föld, és zengje dicséretedet. Olvasom a 65. Zsoltárban. Nem az én igazamról akarom meggyőzni a másikat, hanem arra törekszem, hogy egy magasabb igazságban egyesüljek vele. Mi egészen más véleményen vagyunk, mint azok a balsors proféták, akik folytonosan csak vészt jósolnak, mintha a világ pusztulás előtt állna. Az emberiség életének jelenlegi fejlődésében, melyben úgy látszik, hogy az emberiség egységes rend felé halad, sokkal inkább az isteni gondviselés rejtett tervét kell felismernünk. Ez az isteni terv az idők folyamán saját célját követi, és mindent, még az ellentétes emberi törekvéseket is bölcsen úgy irányítja, hogy az egyház üdvére váljanak. Jézus nem így beszélt: nagy a bűn, nagy az istentelenség. Csak később hangzott így, és hangzik mindmáig, amikor az egyházban az emberekről beszélnek. Amikor Jézus az embereket nézte, nagy termőföldet látott, beérett vetéssel, amely aratásra vár. Nagy nyári beteljesedését annak, amit a tavasz ígért. Mi épp úgy csodálkozunk ezen, mint az apostolok, akik ezt hallották. Jézus szemére van szükség, hogy ott, ahol bűn, istentelenség és nyomorúság terpeszkedik, egyetlen nagy aratást lássunk. Hiszen Jézus a jó pásztor, aki életét adja juhaiért, magára veszi a világ bűneit és eltörli. Ha tehát Jézus itt van, mégpedig az emberekért van itt, és úgy van itt, hogy hozzájuk tartozik és ők hozzá, akkor ezek az emberek nem lehetnek más, mint szép érett vetés. Sík Sándorral imádkozzuk: téged, Isten, dicsérlek, és hálát adok mindenért, hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál mindent, ami rút. Hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől, és szerethettem, akik nem szerettek. Hála legyen. Hogy tegnap azt mondhattam, úgy legyen, és ma is kiálthatom, úgy legyen, és holnap, és holnap után, és azután is akarom énekelni, úgy legyen. Hála legyen, Uram, hála legyen.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott.
mindjárt változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak